Csizmadi Ervin, a Méltányosság politika elemző központ igazgatója, az Aréna ma esti vendége. A rövid szünet előtt ugye az önkormányzati választások tétjéről, kérdéseiről, legfontosabb kérdéseiről volt szó. Egy picit magyarodjunk vissza az elmúlt három hónap történéseihez. Az önkormányzati választások után a pártok, a kormányzó párt és az ellenzéki pártok mennyire hozták a papírformát? Itt ugye arra gondolok, hogy Magyarországon nem teljesen előzmény nélküli az, hogy a történelmünkben volt már ilyen, hogy egy kormányzó párt ilyen jellegű többségben legyen. Mennyire volt várható, kiszámítható az előzmények alapján, hogy hogy fog működni a parlament ebben három hónapban?
Azt kell önnek mondjam, hogy kiszámítható nem volt, tehát hazudnánk vagy tévednénk, hogyha azt mondanánk, hogy erre számítani lehetett, hogy egy ilyen hatalmas többségű Fidesz győzelem születik. Ugyanis az elmúlt 20 év az bizonyos értelemben egy kicsit elkényeztetett bennünket, megmondom már milyen szempontból. Az elmúlt 20 évben ugye ahhoz szokhatott hozzá a magyar közvélemény, hogy minden választás más valaki nyer meg. Ez 2006-ban volt ugye először. Annak már volt egy kis figyelmeztető jelzése, hogy ez a trend megszakadt, de lényegében, tehát ez a 4 évenkénti váltógazdálkodás volt a jellemző. Na most, ha ön említette ezt a történelmi előzményeket, erre önnek azt kell mondanom, hogy a magyar történelemben ez teljesen ismeretlen. Tehát magyarán, ami 90 és 2006 között történt, az a kivétel. Tehát ilyen szempontból 2010 majdnem azt mondom, hogy egy mély törvényszerűségnek a lenyomata, annak a törvényszerűségnek, hogy úgy tűnik, hogy rendszerváltások után, ugye sok rendszerváltás volt a magyar történelemben, ezt történészek, politológusok is kismilliószor elmondták, viszont kevesebbet beszélünk arról, hogy a rendszerváltások után általában 15-20 évvel beszokott következni egy kiábrándulás. Tehát a sok rendszerváltás ugye mindig úgy zajlik le, hogy az emberek eufórikusak, örülnek, hogy elbúcsúztattuk a diktatúrát, meg a Habsburgokat, meg a szovjeteket, meg a nem tudom kiket, és aztán 15-20 éven belül valami törés következik be. És 2010-ben ez a törés úgy következett be, hogy nem csak az előző korszakot búcsúztatta el, tehát a Gyurcsány-Bajnai korszakot, a Fidesz a választásokon tavasszal, hanem ezt a 4 évenkénti váltógazdálkodást is úgy váltotta le, hogy egy olyan, ugye a Fidesz szavaival centrális erőteret hozott létre, ami eddig teljesen ismeretlen volt. Jelzem, hogy Nyugat-Európában is rendkívül szokatlan, sőt mondhatnám ismeretlen dolog az, hogy ilyen hatalmas többség van. Viszont a magyar történelemben nagyon sokszor voltak ilyen nagy többségek. Tehát most szemben vagyunk azzal a dologgal, vagy azzal a kérdéssel, amit én úgy tennék fel, hogy visszatért a történelem. Tehát tulajdonképpen ez van itt, vagy ez csak egy múló epizód? Erre a kérdésre erre nem tudjuk most a választ, mert mondhatnánk azt, ugye, hogy a Fidesz most berendezkedik 15-20 évre. Ugye már az ellenzéki oldalról elhangzottak ilyen szavak, hogy úristen, mi lesz itt a Fidesz, itt leigáz mindent. De azért ez nem így van, mert a mai modern 21. századi politika az úgy működik, hogy néhány hónap alatt nagyon komoly trendváltozások következhetnek be. Tehát miközben egy óriási többség kialakult, ezen közben ebből nem tudjuk megjósolni azt, hogy ez az óriási többség, ez mennyi ideig lesz hatalmon. Tehát aki azt hiszi, hogy a Fidesz most ezzel megalapozta a hatalmát 2030-ig, az szerintem súlyosan téved, mert lehet, hogy 2011-ben vagy 2012-ben bekövetkezik egy olyan törés, aminek eredményeképpen a Fidesz el kell, hogy búcsúzzon a hatalomtól.
Hogyha így nézzük, akkor, és hogyha abból indulunk ki, amit ön is említett, hogy ugye a történelem gyakorlatilag ismétli önmagát, hogy visszatért egy korábbi helyzetre, ami ugye, ahogy mondta, a Magyarországon jellemző volt mondjuk 1945 előtt több alkalommal is, akkor az is lehet egy fontos kérdés, vagy mit lehet-e arra választ adni, hogy a 21. században egy ilyen helyzetet lehet-e kezelni, másként kell-e kezelni, mint mondjuk kellett 45 előtt azoknak a pártoknak, amelyek hasonló helyzetben voltak?
Ugye induljunk-e abból, hogyha egy ilyen óriási nagy kormánytöbbség jön létre, akkor ugye vele szemben ugye az ellenzéki oldalon egy hatalmas frusztráció van. Általában azt mutatják a történelmi tapasztalatok, hogy ezekkel a nagy kormányokkal, kormánypártokkal szemben mindig egy széttagolt ellenzék volt. Ezt látjuk most is. Az MSZP, az LMP és a Jobbik között tulajdonképpen semmi kötőszövet nincs. De megint azt mondom, hogy ezt nem lehet kivetíteni 2 évre, 3 évre, hogy nem is lesz. olyan döbbenetes kombinációkat mutat a magyar politika történet, hogy egymással teljesen fasírtban lévő ellenzéki pártokat egy dolog, a kormány iránti mérhetetlen gyűlölet és utálat összehozott. Na most ugye a hallgató megint föltelte azt a kérdést, hogy kívánatos-e, hogy pusztán az utálat diktáljon a politikában. Erre az a válaszom, hogy természetesen nem, de sajnos azt kell mondjam, hogy megint csak nem nagyon van történelmi hagyományunk arra, hogy az utálaton kívül mi motiválhatja még a kormány leváltásának a szándékát és az ellenzék egységesedését. Tehát nyilván a kívánatos az lenne, hogy nyugatiasodjunk ebben a tekintetben. Én erre eddig kevés jelet tapasztaltam 2010 tavasza óta, tehát azt látom, hogy azok a dramaturgiák futnak most is, amelyeket hát volt szerencsém ilyen régi tanulmányokat olvasva épp eleget látni, hogy mi motiválja az ellenzéki pártokat.
Hogyha a történelmi előzményeket nézzük, akkor az elmúlt 3 hónap történései azok mennyire voltak várhatóak, ha másként nem, hogyha másban nem is, legalább a politizálásnak a hangvételében, a stílusában?
Hát nézze, itt megint ugye az a kérdés, hogy mit jelent az, hogy van egy közel 70%-os többsége egy kormánynak. Ha ez kialakul, ugye meghirdeti a Nemzeti Együttműködés programját. Ugye azonnal fölmerül az a kérdés, hogy kivel akar együttműködni a kormány. Ugye önmagával? Azzal a 70%-kal, aki mögötte áll, vagy pedig a 70+30%-kal. Én úgy érzékelem, hogy a Fidesz ugye mindent megpróbál verbálisan megtenni azért, hogy önmagát ugye a 100% kormányának tekintse, de ez nyilvánvalóan azért nem sikerülhet neki, mert az ellenzék meg mindent megtesz azért, hogy azt bizonyítsa be, hogy ti csak a 70% kormánya vagytok, hiszen az összes lépésetek azt mutatja, hogy a 30%-ot nem veszitek figyelembe. Hát ugye az eddigi Fidesz törvények alapján az ellenzék tulajdonképpen egyébként ezt joggal is mondhatja, hogy olyan embereket neveztek ki, akik nem konszenzusosak, és így tovább, és így tovább. A kormány szempontjából viszont a kérdés ugye úgy merül föl, hogy most neki élnie kell ezzel a többséggel. Ugye az egy kockázatos dolog, mert meg kell törnie egy 90 óta létező hagyományt, ugye, hogy a kinevezések azok általában úgy szoktak történni, hogy nem a saját berkeimből nevezünk ki mondjuk alkotmánybírót, vagy másfajta tisztségviselőket, hanem megpróbálunk konszenzusra jutni. A Fidesznek viszont az a jelmondata, hogy lecsökkenteni és a folyamatokat, és felgyorsítani az időt. Mert a Fidesznek, ha jól érzékelem, ugye az a fő jelmondata, hogy hatékonyabbá tenni a politikát. Ebből a szempontból egyébként a MSZP-SZDSZ kormányok hát valóban nem sok jót mutattak, mert pont az volt a legnagyobb probléma, hogy nem voltak hatékonyak. Tehát itt most ott vagyunk egy új korszak kezdetén, aminől nem tudjuk, hogy igazából hatékony lesz-e. Azt látjuk, hogy a Fidesz mindenkivel összeveszett, akivel lehetséges. Mindenhol kialakított magával szemben egy nagyon komoly ellenállást. Ha jól látom, Orbán Viktor ugye azt mondta még a nyár elején, hogy az ősszel megpróbál lassítani a tempón. Na most nagyon nagy kérdés, hogy ez a lassítás, ez a bizalom megágyazásához elég lesz-e az ellenzék irányába, és hogy egyáltalán akar-e az ellenzékkel másfajta kapcsolatot létesíteni.
Hogyha másként nézzük, akkor mondjuk a kormánypárt és a kormány magatartását, vagy az elmúlt 3 hónapban mutatott lépéseit figyelembe véve, ez az interregnum időszakának a viselkedése, és a kormányzása, és a parlamenti viselkedése, és az önkormányzati választások után egy teljesen más időszak fog kezdődni ebből a szempontból is?
Azért ezt nem gondolom. Más időszak kezdődik abból a szempontból, hogy valószínűleg egy ilyen hektikus, ennyire felgyorsult tempót nem lehet tartani 4 éven keresztül, mert az tényleg nem bírható fizikálisan. De nem volt interregnum semmiképpen, mert lényegében a Fidesz azt mondta, hogy ha kormányra kerülünk, akkor ezt és ezt fogjuk meglépni, és látható módon ehhez próbálja magát tartani, minthogyha lett volna egy sorvezető, amit előzőleg megírtak, és akkor ennek alapján lépnek, független attól, hogy mit mond az ellenzék, mit mond az értelmiség, mit mondanak a független szakértők, és mit mondanak a nemzetközi szervezetek, mert azért tegyük hozzá, hogy ennek a Fidesz stratégiának van egy nagy korlátja, vagy talán a legnagyobb korlátja, ez pedig a nemzetközi környezet. Ezt láttuk ugye az utóbbi időben az IMF és az Európai Unióval való tárgyalások kapcsán, hogyha ezt túlfeszíti a Fidesz, ezt a húrt, akkor szerintem ez lehet a kormányzásának a legszűkebb keresztmetszete, ez a legkeményebb korlát. Tehát ezt nem lehet úgy elintézni, hogy gazdasági függetlenség, pénzügyi függetlenség, mondunk ilyen szép szólamokat, és akkor ettől majd a nemzetközi környezet azt mondja, hogy hú, de örülünk neki, hogy Magyarország meg akarja teremteni a függetlenségét, éljen. Ugye? Tehát itt nyilván úgy érzékelem, hogy a Fidesznek valami módon ez meg kell tanulnia ezzel a nemzetközi környezettel együtt élni. Látom is a jeleit annak, hogy a Fideszen belül is vannak viták erről a témáról, épp most talán ma vagy tegnap a Századvég Gazdaságkutató Intézet egyik munkatársa mondott ezzel kapcsolatban a kormány felfogásával ellentétes, vagy részben ellentétes nézeteket, hogy igenis sokkal komolyabban figyelembe kell venni ezeket a lépéseket, vagy ezeket a szervezeteket, mint ahogy ezt a Fidesz tette eddig.
Hogyha abból indulunk, amit ön is említett az imént, hogy ugye a Fidesz a parlamenti választáson elért eredményével lezárt egy korszakot, ugye sok tekintetben ugye a 4 éves váltógazdálkodásnak a korszakát, akkor érzékelhetőek-e már a körvonalai annak az új politikai struktúrának, vagy politikai szerkezetnek, politikai munkamódszernek, amely ebből következik, amelynek ebből következnie kell, és más lesz a politika a következő 4 évben, 5 évben, 8 évben?
Hát, hogy más lesz-e, ez az LMP-nek a fontos kérdése, de lehet, hogy a Fideszé is éppenséggel. Ez. Én ilyen körvonalakat még nem nagyon érzékelek, hanem sokkal inkább itt a Fidesz, én azt gondolom, hogy a választások előtt meghirdetett stratégiájának próbál érvényt szerezni, tehát ő ugye akkor elég radikális változásokat hirdetett. Bizonyos értelemben, amikor ezt a szavazófülkék forradalmát emlegette Orbán Viktor, akkor tulajdonképpen nem mást mondott, mint hogy a szavazók tőle azt várták, hogy nagyon drasztikusan csináljon mást. Na most én szerintem ennek próbáltak az elmúlt 3 hónapban érvényt szerezni. Bizonyos értelemben itt egy retorikai kormányzás zajlott az elmúlt 3 hónapban, ami tehát azt jelenti, hogy megpróbálták megnyugtatni a választóikat, fenntartani azt a hevet, vagy hevületet, amit a választások előtt kialakítottak, és ehhez rendeltek különböző intézkedéseket, amelyeken keresztül bizonyították, hogy mi azt csináljuk, amit a választások előtt megígértünk, mondok egy példát, ugye az alkotmányozás kérdése. Hát ugye az alkotmányozás kérdésében ért el szerintem a Fidesz a legtöbbet, ugye ahhoz képest, amit már a választások előtt is mondott, hiszen eleve úgy választott köztársasági elnököt, hogy aki ennek a folyamatnak egy, hogy mondjam, ágense, szereplője, idézőjelben kiszolgálója lehet, és úgy menesztették Sólyom Lászlót, mint egy olyan elnököt, aki ebben a folyamatban esetleg gátló tényező lehetne. Itt a Fidesz nagyon végig gondoltan csinálta a maga politikáját, azon nyilvánvalóan hosszú időn keresztül vitatkozhatnánk, hogy ez jó volt-e, helyes volt-e, és így tovább. Én most csak arra szeretnék utalni, hogy Schmidt-Pál kiválasztása alá rendelődött annak, hogy a Fidesznek az egyik legfontosabb célja, hogy új alkotmányt adjon Magyarországnak. Ezt Sólyom Lászlóval a Fidesz nem tudta volna keresztül vinni.
Ha most visszatérünk egy picit az önkormányzati választásokra, és ugye a rövid szünet előtt már ön esetelt azt, vagy fejtegette azt, hogy ha egy hasonló színezetű önkormányzati struktúra alakul ki, mint ami a parlamentben is látható, akkor ennek milyen következményei lehetnek általában a pártokra. De a közéletre, a politizálásra ez milyen hatással lehet?
Megfordítanám egy picit a kérdést, és azt úgy közelíteném meg, hogy nem lehet, hogy amögött, hogy egyszínűek lesznek az önkormányzatok a nagy politikával. Amögött már a társadalomnak egy olyasfajta igénye van, ami azzal függ össze, amit mondtam, hogy egy 15-20 év után van a politikában egy kiábrándulás, és az emberek azt várják, hogy jön egy hatalom, amelyik minden szinten ugyanolyan, és minden szinten, hogy mondjam, pátyolgat bennünket. Most ilyen triviális fogalmakat használva. Tehát a Fidesznek ez a várható nagy önkormányzati sikere, ez lehet, hogy azt mutatja, hogy a magyar társadalom visszatér megint csak egy olyan hagyományba, és itt megint a hagyományok szerepét kell hangsúlyoznom, amelyik azt várja, hogy a politika gondoskodjon rólam. ami azért egy nagyon érdekes, ilyen semleges fogalmat használok, egy érdekes fordulat, mert az elmúlt 20 évben nagyon sok politikus próbálta fölrázni, hogy úgy mondjam, a magyar társadalmat, hogy más nem mondja Gyurcsány Ferenc. Hát a Gyurcsány Ferenc kormányzása az tulajdonképpen arra irányult, hogy nem elég a politikai elitnek változni, hanem a magyar társadalomnak is változnia kell, a társadalom politikai kultúrájának. Ez mind kudarcot vallott, és most ott tartunk tulajdonképpen, hogy megint azzal a problémával szembesülünk, hogy olyan demokráciánk van, vagy olyan demokráciánk lesz, amiben egy passzív, az állami gondoskodás szerepét ismét előtérbe helyező társadalmi atmoszféra kezd kialakulni, amit én annyiban megértek, és mondjuk hát nem lennénk tárgyilagosak, ha nem ismernénk el, hogy a magyar társadalom nagyon komoly veszteségekkel élte meg ezt az elmúlt 20 évet, nagyon sokan lecsúsztak, nagyon sokan nem tudnak autonóm szereplőkké válni. Ez mind igaz. De a kérdés akkor is kérdés, hogy vajon egy liberális demokráciát lehet-e építeni úgy, hogy a társadalomban nagyon csekély azon rétegeknek a száma, amelyek önmagukról gondoskodni képesek. Szerintem ez 2010-nek az egyik legnagyobb tanulsága, vagy az egyik legnagyobb kihívás, hogy nem jutottunk előbbre. A 20 év lezajlott úgy, hogy strukturálisan nincs sokkal nagyobb polgári réteg, nincs sokkal nagyobb szuverén, autonóm társadalom, és ebben a politika nem tudott segíteni, de a társadalom sem tudott önmagán segíteni. Tehát én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a politikától ennek a problémának a megoldását önmagában nem lehet várni. Viszont a társadalom sem tudja megoldani, tehát ott vagyunk a rókafogta csuka helyzeténél, hogy ugyanabban a folyóban járunk, amiben kis túlzással mindig is járt a magyar politika, a 45 előtti magyar politika is, vagy akár még a kádárizmus politikai korszaka is.
Tehát azt mondja, hogy alapvetően gazdasági, szociális, társadalompolitikai változásoknak kellene azt megelőzni, hogy ez a rendszer, vagy ez a trend, ez megforduljon, vagy megváltozzon?
Ez egy olyan kérdés, hogy ugye mi a magyar politika célja, vagy Magyarország célja, nyugati demokráciát építeni. Mi a nyugati demokráciák lényege? Hogy vannak benne autonóm állampolgárok, akik öngondoskodó módon tudják az életüket élni. Ha ilyenek nincsenek, akkor agyalhatunk sokat, meg írhatunk sok pártprogramot, meg győzködhetik egymást a politikusok, és az ellenzék és a kormány között vita lehet, de nem jutunk előbbre, ha ebben a dologban nem tudunk változást elérni, és ebben a dologban van a legkevesebb változás, tehát, hogy a kapitalizmushoz való viszony. Egyáltalán ugye ez a kérdés is olyan szőrmentén van kezelve, hogy most akkor ez egy kapitalizmus, vagy ez már egy meghaladott fogalom? Vagy tulajdonképpen mi is az definíciószerűen, amiben a mi életünk zajlik? Ez egy ilyen posztszocialista korszak, vagy valami új korszak? Ugye Orbán Viktor ugye annyit mondott erre, itt az utóbbi hónapokban a különböző megnyilatkozásaiban, hogy a nyugati kapitalizmus is változik, és nekünk ehhez a változó kapitalizmushoz kellene alkalmazkodnunk. Ennél többet nem tudott a Fidesz elnöke, miniszterelnöke ez ügyben mondani, holott ennél azért többet kellene tudnunk, de hozzáteszem, hogy erről nem tudott mondani a többi párt sem semmit, hogy mi az, ami tulajdonképpen itt van, és a magyar társadalom pedig továbbra is mondom ott tart, hogy a politikusoktól várná, hogy segítsen rajtuk. Hát a politika nem tud segíteni.
Egyébként ez mennyire tekinthető magyar jelenségnek, hogyha azt is figyelembe veszük, hogy a nyugat-európai demokráciákban is számos kis párt eltűnt, és gyakorlatilag az elmúlt évek választásaiban egy-két nagy meghatározó erő között dőlnek el általában a parlamenti helyek?
Emögött valószínűleg az a tendencia van, hogy a kormányzás szerepe felértékelődik. Tehát azt lehet mondani, hogy ugye a végrehajtó hatalom szerepe növekszik. Most, hogyha a végrehajtó hatalom szempontjából nézzük a dolgot, és hogy a végrehajtó hatalom maga is egy politikai szereplő. Ez egy új dolog, hogy tehát vannak a pártok, és van a kormány, mint egy politikai szereplő, amelyiknek önálló programja van, és önállóan vesz részt. Az ő szempontjából az a kívánatos, már mint a kormány szempontjából, hogy minél kevesebb párt legyen. és még a saját kormánypártjával szemben is önálló utat igyekszik képviselni, ugye? Tehát ez egy nyugat-európai trend, mondhatnám egy 90 utáni trend, mert 90 előtt a nyugati demokráciákban is elég sok párt volt. Tehát az most messzire vezetne, hogy ott miért volt ennyi. Tehát magyarán bizonyos értelemben az az orbáni szándék, hogy leegyszerűsítse a képletet, amiről korábban próbáltam beszélni, az ebből a szempontból beleilleszkedik egy nyugati trendbe, csak ugye mindig veszélyes az, vagy úgy, inkább úgy mondanám, hogy mindig kihívásokat rejt magában, hogyha a végrehajtó hatalom nagyon megerősödik. Mert akkor ugye fölmerül az a kérdés, hogy a liberalizmusnak az ellensúlyai, különböző egyéb tényezőknek a szerepe ugye mivé válik. A legtöbb kritikát ma a Fidesz azért kapja, mert fel akarja úgymond számolni az ellensúlyokat. És ebből a szempontból a kritikusok véleményében van is igazság. A Fidesz logikája viszont teljesen kristálytisztán az, hogy itt van a végrehajtó hatalom, majd mi megreformáljuk ugye Magyarországot. Majd mi kivezetjük Magyarországot a válságból. Hát nem tudom, milyen sikerrel.
Ez a trend, illetve ez a politikai konstelláció, ami ugye Nyugat-Európában is, illetve Magyarországon is kialakult, kialakulóban van, ez a közéletet mennyire befolyásolhatja, mennyire alakíthatja át a közéletnek a működését, a közéletnek az aktivitását, szerepvállását?
Ugye Magyarországot nagyon nehéz megmozdítani. Az az igazság. Tehát ez az egyik időtállóbb hagyományunk, hogy a magyar társadalom ketté osztja a magyar glóbuszt, vagyunk mi, és vannak ők. Tehát vagyunk mi a társadalom, és vannak ők a politikusok. Nagyon nehéz ezt átmetszeni, ezt a törésvonalat. Én arra gondolok, hogy ezen egy dolog segíthetne, de ennek nem nagyon vannak jelei, hogyha a politikai elit között ez a bizonyos nemzeti együttműködés, ez valóban 100%-os lenne. Tehát, hogy a társadalom egy rövid időszakra azt érzékelné, hogy a pártok, a hatalmi elit, a politikai elit bizonyos konkrét társadalmi-gazdasági feladatok megoldásában egységesen lép föl. És nem azért, mert a demokráciát fel akarjuk számolni, hanem azért, mert olyan nagy a baj, hogy ezt másképp nem lehet megoldani, csak úgy, hogy azt mondjuk, hogy X időre mondjuk egy nagy koalíció jön létre. Ugye a nagy koalíció Európában közismert fogalom. Miért nem lehet Magyarországon ezt egyáltalán fölvetni? Én megmondom őszintén, ezt tulajdonképpen nem nagyon értem, illetve abból a szempontból értem, hogy ez Magyarországon soha nem volt divat, miközben számos, nagyon fejlett nyugat-európai ország a 20. század történetében ezt a kormányzási formát évtizedeken keresztül gyakorolta. És nem is akármilyen eredménnyel. Tehát ez hathat a közélet kultúrájára például, hogyha a társadalom esetleg tapasztalatot szerez arról, hogy ez működik, és ennek van tényleges kihatása az egzisztenciális viszonyokra, vagy a közéleti viszonyokra is.
Lát-e esélyt? Tehát, hogy mondjuk egy megerősödő közéleti élet valami módon hatékonyan befolyásolni tudja a magyar politikát?
Hát pillanatnyilag nem, viszont szerintem nincs igazából más lehetőség, ugyanis ha nem alakul ki valamilyen szorosabb összefüggés a társadalom különböző csoportjai és a politikai elitek között, akkor váltakozó szerepekkel megy ez a visszabirkózás. Ugye most 70%-os kormánytöbbséggel, máskor ennél kisebb kormánytöbbséggel, és igazából ugye nem jutunk érdemileg előbbre. Tehát például azért a gazdaságpolitikában rengeteg olyan kérdés lenne, amiben esetleg egy konszenzus vagy egy nemzeti együttműködés talán hasznos lehetne. Ennek a jelei pillanatnyilag nem igen vannak meg, és szerintem még egy jó ideig nem is lesznek.
Mi mozdíthat ezt előre?
Hát itt legfeljebb jósolni tudok, amire már próbáltam utalni, tehát az, hogy egy nagy politikai összefogás, ami bizonyos időre, mondjuk mint a spanyol Moncloa paktum 1977-ben, ami szimbolikus erejű és mutatja az egész társadalomnak, hogy most egy új fejezet kezdődik. A Fidesz most is azt mondja, hogy új fejezetet kezdett, de ezt ugye a Fideszen kívüli politikai közönség nem hiszi el neki. Tehát itt tulajdonképpen hát egy ilyen bizalom teremtési folyamatról is lehetne szó.
Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm.